Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor a Rádió Q-n, ahol ma Béres Ilona a vendégem.
Szervusz, Andrea!
Azt gondoltam, mert karácsony előtti műsor vagyunk, gondolkodtam, hogy mit tudnék én adni karácsonyra a hallgatóknak. Tavaly ilyenkor Fodor Tamás járt itt, és a végén szavalt valamit, de azt gondoltam, hogy tőled semmiféle műsorszám nem kell, én annál nem tudok szebbet adni a hallgatóknak, hogy a te hangodat fogják hallani egy karácsony előtt, és te fogsz itt beszélni nekünk. No, neked nagyon szép hangod van, ezt én mindig így éreztem. Egyébként mindig ilyen volt a hangod, vagy mélyült az idővel, vagy dohányoztál rajta, vagy nem?
Nem
volt magasabban a hangod fiatalabban?
Nem, mikor fiatal voltam, akkor ennél mélyebb, és sokkal magasabb is volt, és ez a bizonyos középhangom nem volt. És engem erre a főiskolán nem tanítottak meg, és én elkezdtem a szakmát úgy, hogy éreztem, hogy nekem ez nagy hiányosságom, mert hogyha erős hangon kellett beszélni, és hangosan, akkor fölcsúsztam falzetbe, vagy rikácsoltam, és akkor én teljesen civil módon felhívtam a monták tanárurat, aki engem sajnos ugye nem tanított a főiskolán, és privát eljártam a Váci utcai lakására, aki megcsinálta nekem a középhangomat. Úgyhogy én ezt, ahogy milyen hangon beszélek, ezt a monták tanár úrnak köszönhetem.
Tehát egy montákféle Béres Ilona hangot.
Ez egy montákféle Béres Ilona, de annyira meglepődtek, hogy mély hangom van, és 18 évesen fölvételiztem a főiskolára Básti Lajosnál. Ugye a Lajos azt kérte tőlem, hát nekem most már ő Lajos, hogy a Básti tanár úr azt kérte tőlem, hogy mondjam el a talpra magyart, mert nagyon kíváncsi volt, hogy ez a lágé, hogy ez hogy működik. És akkor én azt kértem, hogy hadd ne mondjam a talpra magyart. Van nekem egy olyan versem, aminek az a címe, hogy Bölcsődal kis négerek ébresztésére, és én hadd mondjam el azt, mert abba különböző erővel tudok kiabálni és halkan beszélni. És aztán úgy éreztem, hogy ezen múlik nekem a főiskolai felvételim, és mint a fába szorult féreg üvöltöttem, folyoson összeszaladtak a mendelényi viliék, hogy ezt a kislányt ölik, de hát sikerült, hála Istennek, és aztán nagyon nagy befolyással volt az életemre később is a Básti Lajos.
Volt például partnered,
igen.
Voltál a felesége, mindjárt megmondom miben, nem felesége voltál, hanem ifjú szerelme voltál a Szolnezben, igen. Mert így kigyűjtöttem néhány fantasztikus lánya is voltál, igen. De én palikat gyűjtöttem ki, színészeket, hogy milyen partnereid voltak, és azt gondoltam, hogy majd megkérdezem, hogy akinek nagyszerű férfi partnereid voltak, Besenyei Sinkovics, Sinkó, a debreceni bolond lányban, őt is kinéztem, Bubik Somogyvári Rudolf a Kreutzer szonátában, Tomanek a Szerelem és Halál játékában, Básti a Szolnezben, Pécs, szóval nagyon sok, hogy isteni férfi partnereid voltak, és hogy ki volt a legkedvesebb közülük, tehát emlékszel olyan férfi partnerre ezek közül, lehet, hogy a teljes sor, amit felsoroltam, tehát egy különösen emlékezetes és kedves.
Mert én hogy lehet kihagyni, nem tudom. Persze, de egy különös ilyen misztikus dolog történt velem. Én nagyon szerettem a Tomanek Nándit sokakkal ellentétben, mert általában az nem túl népszerű színész, aki tökéletesen maximalista. És a Nándi nagyon szigorú volt, és nagyon nem tűrte azt a fajta lazaságot, vagy bohémságot, ami azért együtt jár a szakmával, és néha nem árt, szóval még hülyéskedni se árt néha, ha nem is színpadon. És a Szerelem és Halál játékában játszottunk együtt, házaspárt játszottunk, ez a Romain Rolland darab, és a darab végén egy homokdombon üldögéltünk, mert egy ilyen életfácska volt benne a színpadon, amit kiborogattak, házkutatás volt, és nagyon röviden mondom, a jelenetnek az volt a lényege, hogy ez a francia forradalom alatt játszódik, guillotin alá ítéltek, és volt két útlevele a férfi főszereplőnek, a Tomanek Nándornak, és ezt odaadta nekem, a feleségének és a fiatal szerelmemnek.
Egy ilyen Casablanca-szerű.
Igen, és a nő úgy döntött, hogy ő marad. És amikor megjelentek a katonák mögöttünk, én már teljesen meggyalázva, egy függönybe burkolózva, mert testi motozáson estem át a másik szobába, üldögéltem a homokdombon a férjemmel, egy kicsit olyan beketi kép volt, és akkor hát a katonák szóltak, hogy akkor indulás, és a Nándi segített fölálljak. A könyökömnél fogva emelt fel, és a földről, ahol ő ült, fölnézett rám. És ennek a szigorú embernek a csodálatosan kék szeme volt, és azt a szerelmet, hálát, boldogságot a halál árnyékába, ami akkor sugárzott felé, úgy fogalmaztam magamban megdöbben, hogy Úristen, virágzik a ne felejts. Szóval valami egészen gyönyörű pillanata a pályámnak. És akkor, amikor a Nemzeti Színháznak voltam már a tagja, és a Várszínházba Tartüffet próbáltuk, és a Tartüffben Bubik István volt a Tartüff, és van egy olyan jelenet, amikor a Tartüff valóban szerelmes a Elmirába, a ház asszonyába, és leveti az állarcát, és egy őszinte szerelmi vallomással térdel előtte, és rám nézett a Pista, és átfutott a hideg a hátamon, hogy virágzik a ne felejts. Tehát visszakaptam azt a tehetséget, azt a szerelmet, és azt a gyönyörűséget, amit én már egyszer átéltem a Nándinál, és Pistának is a kék szeméből ez sugárzott. Szóval a tehetség az úgy vándorol szépen tovább, és megint kivirágzott a ne felejts.
Na, ezt a Tartüffet én láttam néhányszor élőben, a Várban, és aztán pár évvel ezelőtt a tévében láttam a közvetítést, és hogy emlékszem erre a jelenetre, erre az udvarlási vagy vallomás jelenetre, és hát lehet, hogy a tévé felvétel pont egy negyfelejtses estét örökített meg, mert arra emlékszem, hogy azt most vettem észre a tévé felvétel láttán, igazán most értettem meg, hogy az az ember egyáltalán nem esélytelenül udvaroltott akkor neked, és ha lehet, hogy ha még 10 percig ő tud beszélni, akkor az első randi az abszolút.
Igen, ez egy nagyon, nagyon komplikált kapcsolat volt a Tartüff és az Elmira között, hiszen Kállai Ferenc volt az orgon, és az Elmira nem volt túlságosan boldog asszony. Szinetár Miklós úgy rendezte, hogy nagyon hedonista volt az első kép, mert egy gurulós lábú asztalon betoltak egy hatalmas nagy orosz krém tortát, és mindenki az élvezetnek élt, tehát hogy a Pernellné nem véletlenül szitta meg ezt a társaságot, hogy semmi morál, csak az élvezetek, és tulajdonképpen a Miklós picikét nagyon finoman azt is próbálta a rendezésébe belelopni, hogy a mostoha fiammal is van egy némi kis kokettálás, tehát hogy az Elmira nyitott ezekre a dolgokra. És a Pista olyan szemtelenül játszotta a Tartüffet, hogy az utolsó jelenetben, amikor ugye a Molière-nél őt letartóztatják. Na most a szinetár úgy rendezte meg, hogy őt beszervezi a belügy, tehát őt nem vitték el, mert egy gazemberre ott szükség van. És akkor a Pista azt a szemtelenséget csinálta, hogy a kezembe csúsztatott egy cédulát. És ő egy olyan angyali kollega volt, szóval esküszöm, hogy középiskolásnak éreztem magam, mert minden este valami marhaságot írt a cédulára, úgyhogy elég sok cédulát el is tettem. Hogyha éppen olyan estéje volt, vagy nagyon fáradt volt, és akkor csak egy szívecskét rajzolt nyillal, hogy Elmire is Tartüff, de általában szellemes, aranyos szövegeket írt, és ez nagyon-nagyon kedves emlékem.
Hát nem gondoltam, hogy most ilyen jól esően felelevenítjük ezt az előadást, de most akkor egy kicsit ugornék a mostra, hogy hát elég sok előadásban játszol, azt gondolom. Most összeírtam, hogy pillanatnyilag miben vagy látható, és ezekről mind fogunk beszélni, az Asszony a fronton című egyszemélyes vagy kétszemélyes, fellépsz a Rózsavölgyi Szalomba, az Equusban, a Táliában, Pillangók szabadok a Tália stúdióban, a Nagymama a József Attila Színházban, és az Arzén és Levendula a Magyar Színházban, azt játszod, azt nem játszod. Nem, érdekes, ez valahogy a színházi programság az úgy tartja, de én gyanakodtam, hogy te ott azt nem játszod.
Nem, én azt a küszöböt nem lépem át.
Igen, erre gondoltam, hogy az mégiscsak a küszöb mögött van, az Arzén és Levendula előadással. De azért azt játsszák, és ezek szerint valaki ott helyetted játssz, értem. Tehát akkor az
ezen
levendül
van még egy.
Igen, és akkor
még mi? Pedig a Skalla lányok, ami ne, nekünk igen. Egy nagy szerelem.
Na, ezt meséld el, ez viszonylag friss örkény születésnapjához kötődik.
Igen, ez úgy történt, hogy 6 évig játszottuk a Csütörtöki Hölgyeket, és a Tordai Terivel, akivel én együtt diplomáztam, elindult a Teriben egy hiányérzet, hogy milyen jól játszottunk mi együtt, és a Budagyöngye bevásárló központban találkozott a Radnóti Zsuzsival, Örkény István özvegyével. Na most a történethez hozzátartozik az, hogy akkor, amikor mi főiskolások voltunk, mi gyakran vendégeskedtünk az Örkényéknél, akkor ők még a Gábor Áron utcában laktak egy kis másfél szobás lakásban, és nagyon nagy társasági élet volt náluk. Mi nem tudtuk, hogy az István ilyen nagy író, mi egy gyógyszerésznek tudtuk őt, csak hát borzasztó boldogság volt együtt lenni a Görgei Gáborral, a Karinti Cinivel, a Makkarcsival, hát valami elképesztő, és óriási ugratások zajlottak, és akkor mi voltunk a fiatalok, ugye a Zsuzsika, a Teri meg én, és csodáltuk, néha Déri is megjelent, Mészöly Miklós, és hát ezek csodálatos esték voltak. És a Teri mondta a Zsuzsinak, hogy hát annyira imádtuk az Istvánt, és na hát aztán, mikor elolvastuk a Tótékat, akkor hanyat vágódtunk, hogy egy mekkora íróval hozott össze minket a sors, hogy nincs-e valami olyan anyaga az Istvánnak, amit esetleg mi ketten megcsinálhatnánk, hiszen Örkény centenáriumi év van, és hogy vagy lesz, és hogy mi ezt boldogan csinálnánk. És a Zsuzsikának jött az az ötlete, hogy a Berényi Gábor, aki hiszen annak idején ő találta ki, hogy a Macskajáték kisregényből az István csináljon színdarabot Szolnokon, hogy nagyon jól ismeri az anyagot, ő megkéri, hogy írja át a Macskajátékot két szemére, a Gizára és az Orbánnéra, és legyen az a címe, hogy a Szkalla lányok. Tehát a Hajdan volt szép Szkalla lányok, hát azért ez stimmel valahol. És akkor a Berényi Gabi ezt nagyszerűen átírta, tényleg egészen kiválóan, és megkaptuk az anyagot, és egymásra néztünk a Trézsivel, te, hogy ez annyira jó, hogy mi ezt megtanuljuk magánszorgalomból. Mert a Zsuzsika arra kért csak minket fel, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban az István 100. születésnapján olvassuk fel. És mi ezt megtanultuk, én fölmentem a Teri lakására, és akkor fölraktuk a lábunkat a fotel előtt, lehúnytuk a szemünket, és úgy hallgattuk egymást. És megszületett egy előadás, nagy meglepetésre a Petőfi Irodalmi Múzeumban ennek akkora sikere lett, hogy megkértek, hogy csináljuk meg még egyszer. Akkor megnézte az Óbudai Társaskörnek az igazgatónője, Harsányi Mária, és mondta, hogy neki még van két szabad estéje nyáron, hogy nincs kedvünk ott, azt megcsinál boldogan. És az Óbudai Társaskör életében először történt meg az, hogy nyári produkciót beemelnek a téli szezonba, hiszen ott csak koncertek vannak, úgyhogy havonta egyszer ott szkallázunk, és most volt egy nagyon szép élményünk a Széchenyi Könyvtárba fönn a várba, ami hát maga a csoda. Volt egy ilyen egésznapos Örkény centenáriumi ünnepség, és este mi voltunk a ráadás a Szkalla lányokkal, és ilyen értő közönség, mint ami ott volt, tehát minden Örkényi Ádát olyan nagyon-nagyon finoman vettek, és nagyon jó szórakoztak, sírtak, nevettek, mi nagyon boldogok voltunk, és bizony brávóztak a végén. Hát ez boldogság.
Hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk. Thank you. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kun, szombat délután, karácsony előtt vagyunk. Béres Ilona a karácsonyi ajándékom a kedves hallgatóknak. Említetted az előbb, hogy fiatalon följártatok Örkényékhez, és hogy ott nagy, komoly, jeles írótársaság volt, és Mésző Miklóst is említetted. Rögtön gondoltam, hogy vajon ott találkoztál-e Polca Lennel, aki
nem
találkoztál. Akihez most olyan formán van között, eléggé markánsan között, hogy a Rózsavölgyi Szalomban az ő regényéből, visszaemlékezéséből készült Asszony a fronton című művet játszod. Ami mindenképpen egy érdekes vállalkozás, egy ilyen kávéházi jellegű szalomban előadni ezt a darabot. Mik a tapasztalataid?
Hát eljönnek.
Neked jó, közönségnek jó.
Eljönnek, én nagyon meglepődtem, mert Dicső Dániel fiatal rendező, aki a főiskolán tévészakon végzett, tehát ő gyakran jött-ment a Táliában, ahol én a beszélőfejekkel kezdtem el dolgozni, és ő ott különböző videófelvételeket készített, és látta, hogy én hogy próbálok, hogy élek, hogy vagyok, milyen vagyok, és felkért az Equus-ra. Én akkor csak azt kérdeztem, hogy ki a pszichiáter, mert a bírónő szerepére kért fel, mondták, hogy Alföldi Róbert, természetesen jövök. Abban bizonyos tártűvben játszott a Robi az első szerepét a Nemzetibe annak idején. Nagyon szeretem őt. És ment az Equus, ami siker, és az egyik szünetbe bejött hozzám ez a fiatal ember, aki valóban tényleg nagyon-nagyon fiatal, és azt mondta, hogy ő most olvasta Polca Lennek Asszony a fronton című könyvét, és ő annyira szeretne ebből egy monodrámát csinálni, hogy hajlandó lennék én ebbe a kalandba belevágni. Na most én a könyvet azt ismertem, mert annak idején az az év könyve volt, és egy nagy szenzáció volt, hiszen akkor beszéltek először arról, hogy orosz katonák nőket erőszakoltak, addig erről nem volt szabad beszélni, és siker volt, és megrendítő a könyv, furcsa, szarkasztikus humorral is, és a túlélni akarásnak-e valami olyan humánumával, ami nem véletlenül aztán Polca Lent a hospice mozgalomhoz vezette, szóval ez egy rendkívüli nő volt, de hát olyan gazdag a magyar értelmiségnek a története, hogy hát én sajnos nem találkoztam vele, szóval bár ismerhettem volna. És akkor azt mondtam a Daninak, hogy hát ez ugye ez kora nyáron volt, szezon végén, hogy próbáljuk meg, hát vágjunk bele, nézzük meg, és hát be kell valljam, hogy ehhez viszont vasszorgalom kellett, mert ez majdnem másfél óra a szöveg, és nagyon-nagyon kemény, és nagyon-nagyon nehéz ügy, de olyan büszke voltam, hogy az én koromban így csiszolom az agyamat, és tanulni meg mindig szerettem. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy próbáljuk meg. Mondtam ennek a fiatal embernek, hogy Danikám, arra kicsi a valószínűség, hogy erre majd jönnek emberek, és ez érdekli majd az embereket. Én hajlandó vagyok ezt egyszer megcsinálni. Mindig imádtam a kalandokat. A legjobb utazás tulajdonképpen egy próbafolyamat, mert olyan dolgokat találok meg magamban, amit egy másik ember tehetsége hív elő belőlem. Szóval ezt én nagyon szeretem csinálni, próbáljuk meg. De hála Istennek ez úgy tűnik, hogy érdekli az embereket. Hát te ott voltál, láttad, úgyhogy tele van a szalon, és nincs közben pohárcsörgés, és nincs közben beszélgetés, és figyelnek, és én pedig minden idegszállammal azon vagyok, hogy közvetítsem ezt a dolgot, és nagyon szeretem. Nagyon-nagyon szeretem.
Olvastam egy interjúdban, hogy a jelmeztervező azért tervezett egy zsebetet a nadrágodba, amiben te elhelyezhess egy zsebkendőt, hogyha nagyon a hatása alá kerülsz a szövegnek. Ez előfordul itt?
Tehát van, hát hogy... ki is fújtam az orrom, ha láttad.
Igen, tegnap volt,
de,
igen.
De az
De az tényleg spontán? Akkor,
mindig máshol
így, hol,
van.
Mindig, hol itt,
ez mindig
hol
máshol van. De soha nem akkor az a legfegyelmezettebb rész, amikor az oroszok megerőszakolják őt többször, szóval ott nincs érzelem.
Ott nem engedheted el.
Nem, mert Isten mentsen, hogy ott átcsúszak valami önsajnálatba, vagy szentimentalizmusba, én azt majdnem tárgyilagosan mondom. Furcsa módon tegnap este például a legnehezebben a kenyér motivumot mondtam el, mert a nagy éhezés, mikor már rettenetesen éhesek, akkor az egyik nőnek a pincében hoznak egy friss kenyeret, és ad belőle egy szeletet az Alennek, és a jóság boldogságától. Ez tegnap este olyan volt, hogy alig tudtam az utolsó mondatot elmondani. De hát hiszen az a gyönyörűség a színházban, hogy ez nem olyan, hogy bemegyek a színpadra, és kihúzok egy cellulóid szalagot a számból, és minden este ugyanazt csinálom. Tehát annál rémesebb nincs, mikor a partner, tudom, hogy 8:30-kor emeli a kisujját, 3:45-kor meghúzza a hajtincsét, vagy az rettenetes. Vagy például olyan partneri, nem mondok nevet, nagyon nagy név lenne pedig, aki belenéz a homlokot közepébe, nem a szemedbe, és mozog a szája, mert mondja a te szövegedet, és saját magádnak ad végszót, és arra válaszol. Hát ennél nagyobb magány nincs.
Ez így megrázóan hangzott, igen. No, viszont a Rózsavölgyi Szalomban...
Jut eszembe, neked tetszett az előadás tegnap este?
Igen, nagyon... Nagyon helyén volt, tehát nagyon komplett volt az egész, valóban ott volt sok ember, kicsit már nekem sokan is voltak, és nagyon ragadtak rá, és az egész úgy volt jó, ahogy volt. Igen.
Köszönöm.
Na most, szóval, hogy egy fiatal emberrel dolgozol, és hát ez elég visszatérően, meg hát szinte gyakran fordul elő veled, hogy fiatal rendezők így érdeklődéssel, és tehát, hogy dolgozni akarnak veled, na röviden. Hát a legnagyobb fiatal rendezőket te begyűjtötted, mint színésznője, Balázs. Természetesen nem, tehát hogy pontosabban ők begyűjthettek téged. Igen. De hát azért ez nagyon nagy dolog, mert ez nem jellemző igazából az idősebb színész nemzedékre, hogy a fiatalok nagyon kíváncsiak lennének rájuk a rendezést. Te pedig nagyszerűeket dolgoztál Zsótérral, Balázs Zoltánnal, Kovalék Balázssal, most megint egy ilyen fiatal ember. Vajon mi az, ami speciálisan benned nekik való, vagy szóló, vagy amire
ők... Hát nézd, André, nem akarlak téged idézni, de te valahol írtad, hogy innovatív vagyok. Talán ez.
Tehát igen, és hogy én azt gondolom egyébként, hogy egy szűnni nem akaró kíváncsiság van benned a szakmád iránt is, igen. Meg a színház iránt. Hát, és ez azért ez nem olyan nagyon gyakori már sok idő után a színpadon.
Az rettenetes lehet, ha az úgynevezett hozott anyagból dolgozom, szóval az borzasztó, akkor vége van az úgynevezett szakmának, szóval azért az képtelenség, hogy ami egyszer már megvolt, hogy azt az életbe se lehet ismételni, szóval az mindig valami új. Na most én nagyon nem szeretem elismerem, vannak úgynevezett technikás színészek, és akkor ülök, és akkor úgy fél óráig még úgy elnézem, hogy na, és még a fülivel mit tud, de aztán rettenetesen unom. Szóval a szakmát az alapdolog, hogy tudni kell, természetesen kell tudni bánni a hangoddal, a testeddel, de hogy minden anyaghoz más lélekkel közelítesz, más mindig másra kíváncsi az az ember, aki velem szemben ül. Na most, hogyha lent egy közönyös, felkészületlen, olyan valaki ül, akinek a dologgal nincs mondani valója, csak éppen, hogy kötelező penzumot megcsinálja, akkor én is tehetségtelen vagyok. Szóval akkor nem indul
nem,
el
ez az a hipnózis. Így van. Ez, igenis, ez nem így van. Te akkor sem vagy tehetségtelen. Most ugyan nem akarunk beszélni különösebben a Magyar Színházról, de azért én így végigpörgettem, elég hosszú időt voltál te ott, elég sok mindenben játszottál, és egy számos olyan előadást láttam ott, aminek ezt így én is találtam, saját magam is, de nagyon meg voltam vele elégedve, hogy számos olyan estén voltam ott a Magyar Színházban, amely estének te adtál méltóságot. szakmailag és értem. Tehát igenis kell benned azon túl, hogy tehetséges, kíváncsi emberek kíváncsiak rád is lesz belőle valami. A szakma is olyan szinten működik benned, hogy amikor semmi nincs, akkor abban te vagy egyedül.
Köszönöm szépen, de én nem adom alább Andrea Ácval, azért az lehetetlen, hogy én arra a szintre menjek, hogy a dolog hogy nem érdekel, vagy készületlen legyek, vagy az borzasztó, hát akkor meg is halhatok, nem? Szóval akkor vége van.
Jó, igen, ezen nincs is ez amit tovább beszélünk, erről ez így természetes, igen, akkor igen. Így, igen. Jó, akkor hallgatunk most megint egy kis zenét, és folytatjuk.
Thank you.
ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Béres Ilona a vendégem. Akinek honlapja van, láttam, rendkívül kellemes meglepetést okozott nekem ez a
nekem is.
Honlap. Tudni, még frissebb, mint például egy színházi portál. Tehát frissebb hírek vannak benne, egészen napra készen lehet informálódni. Ezek szerint ugye gondoltam, hogy nem személyesen csinálod, de hogy lettél te ennek
ez
a...
Ez egy nagyon kedves dolog. Van egy csodálatos házas pár, a férjem legjobb barátja lett egy fiatal ember, és a felesége nagyon édes család, 3 gyerekük van, és én is nagyon megszerettem őket. És a születésnapomra tavaly ezt kaptam ajándékba. Ők csináltak nekem egy honlapot, és figyelemmel kísérnek, és frissítik, és én nekem, mondjuk engem a barátnőm megtanított internetezni, de hát én ilyesmihez tök lennék, de a Julikáik és a Feri is nagyon-nagyon-nagyon odafigyelnek, és frissítik, és ez megható, és öröm, és majd elájultam, amikor ebben megajándékoztak, mert egy fehér rózsával indul, és olyan szép az a honlap, komolyan.
De és nem csak szép, hanem rendkívül informatív és gazdag. Tehát én mondjuk onnan, tehát szinte napi frissességű hírek vannak rajta, aktualitások, ott láttam, hogy hopp, Béres Ilona nagymamát játszik most egészen frissen a József Attila Színházba. Ez viszonylag váratlanul ért téged is, az a nagymama?
Ez nagyon váratlanul ért, ez nem egy... könnyű történet, és nagyon remélem, hogy a kolléganőm Galambos Erzsi jól van, hiszen az ő tiszteletére és az ő születésnapjára jutalomjátékként tűzte ki a József Attila Színház a nagymamát. És az Erzsi tökéletesen tudta a szöveget, és nagyon készült rá, és minden rendben volt, de olyan egészségi állapotba került a, nem tudom, hogy mitől, a stressztől, vagy igazából nem tudom, hogy nagyon fölszökött a vérnyomása, és orvosi javaslatra úgy döntöttek, hogy ő ne csinálja meg ezt a nagy feladatot, mert kisebb szerepekben természetesen legyen jelen, de egy ekkora súlyt az egészsége megsínylené. És engem felhívtak a színházból, hogy problémájuk van, de hát be van bérletezve az előadás, és hogy ezt meg kellene menteni. Nekem az első dolgom volt az, hogy felhívtam a Galambos Erzsit, és megkérdeztem, hogy van, és hogy valóban ő lemond erről a dologról, mert akkor én fölvállalom, és helyettesítem őt, és jobbulást kívánok. És akkor nagyon hamar meg kellett tanuljam a szöveget, és bémentem a próbákra, és nagyon kedvesen fogadtak a kollégák, és nagyon helyes a kis partnernőm, a Pataki Szilvia, úgyhogy én remélem, hogy ő neki szép pálya vár rá, nagyon jól működünk együtt, nagyon figyel rám, és nagyon, nagyon szép a jelenetünk végső soron. És nagyon-nagyon jól esik, hogy bemegyek a színpadra, és fogadó tapsom van, ami hát egy ritka dolog már manapság. Hát ez annak az elmúlt 50 évnek szól, ahogy én jelen voltam a pályán. És tulajdonképpen arra nagyon büszke vagyok, hogy milyen elképesztő munkabírással csináltam végig ezt az utolsó 2 hetet, mert a Skalla lányokkal még vidéken is voltam, Szolnokon, aztán hétfőn délelőtt felöltöztünk, este Skalla lányokat játszottam, akkor pénteken első nyilvános főpróbám volt, este Polc Alen asszony a fronton, szombaton premierem volt, vasárnap délután játszottam, hétfőn délelőtt 10-re bementem a Thália Színházba, kijöttem este 10-kor, mert egész napos ekvusz felújításunk volt, és előadás, és mindez 71 éves vagyok. És nem
jó, nem vagy egyébként 70, ezt ma már másodszor hallom tőled, hogy 71-es,
de
nem vagy
vagyok, 70. Elmúltam 70, igen.
Elmúltam
70. Úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok magamra, hogy fizikummal és fejjel, hogy ezt végig tudtam csinálni, tehát, és elég alázattal, és itt nyilvánosan is köszönetet kell mondjak ezért a férjemnek, aki ebben maximálisan segít, úgyhogy, hogy na hát szóval köszönöm neki is.
Hát ez nem nagyon gyakori 70 éves korban, és ezt valahogy úgy kíváncsi is lennék rá, hogy tudod, tehát hogy kellett erre az elmúlt évtizedekben, például ahhoz, hogy ilyen hatalmas anyagokat megtanuljál, és a fejedben benne legyen olyan hatalmas szövegek, rövid idő alatt bekerüljenek, mint akár az asszony a fronton, akár a nagymama. Tehát ehhez, erre valahogy vagy a szkala, erre készültél valahogy az elmúlt évtizedekben, hogy hogy szellemileg friss és fogékony maradj, vagy hogy, mert ez manapság már kész csoda.
Ne, hát nem tudom, én szeretek tanulni, és van az éjjeli szekrényem mellett egy kötet, mert én nagyon korán, ugye 4 éves korom óta színésznő akartam lenni, és mikor azt sem tudtam, hogy mi ez, de hát a játékaim ugye erről szóltak, és amikor lehetőségem volt rá, akkor mindig valami fajta színjátszott csoport közelébe voltam, és középiskolás koromban megjelent egy kötet, a dél-amerikai költőknek a kötete a Délkeresztje címmel, és ebből volt egy előadó est, nagy felnőtt diákok. Én 16 éves voltam, úgyhogy nekem nem jutott a sűrűje, én nekem csak ilyen líraibb dolgokat tanultam belőle, de imádtam a kötetet. És elveszett valahogy a költözéseim során, és nagy hiányérzetem volt. És akkor, amikor a Szindbád kertjét játszottuk az óvodai társas körbe, ami hát szintén egy nagy novum volt, mert 6 nyáron keresztül, mert nem tudták levenni, mert olyan nagy volt az érdeklődés, és ez a Fráter Zoli írta minden mondat a Krúdi, eredeti Krúdi volt benne, és ugye én elég fecsegős vagyok próbaszünetben, és akkor mondtam, hogy jaj, és hát nekem milyen hiányérzetem van, hogy például ez a kötet, hogy jaj, hogy mennyire hiányzik, és akkor premierre a Fráter Zolitól ezt kaptam ajándékba. És egyszer jött a férjem haza, későn, és nem tudta, hogy mi bajom van, mert hangokat hallott a szobámból. És nyitotta az ajtót, és én tanultam a Mi úrunk Don Quixote litániáját, mert jól esett. és akkor azt úgy tanulgattam, és Tamás frászt kapott, hogy valami probléma van, de akkor éppen nem volt úgy dolgom, és olyan nagyon-nagyon jól esett nekem egy szép verset ottan tanulni. Éppen a napokba került a kezembe, hát mondom, ott van az éjjeli szekrényem mellett, mert néha belelapozok, nem csak az ifjúságom miatt, és nemrég csinált velem interjút pontosan, ahogy az Asszony a fronton kapcsán valaki. És 2 vers jutott az eszembe, hogy mi jellemző a mostani állapotomra. Az egyik a Zsótér Sanyinak, egy Brecht, Ungár Julika fordította. A Zsótér Sanyit kértem meg, hogy nyissa meg az életmű kiállításomat Pécsett a Poszton tavaly, és egy Brechttel nagyon szépet mondott, és megtanult egy verset, a másik pedig ebből a kötetből való. 2 tökéletesen ellentétes, és mégis úgy érzem, hogy ez vagyok én most. A Brechtből egy részlet így hangzik, hogy ami megtörtént, megtörtént. A vizet, amit a borba töltöttél, többé ki nem öntheted. Minden változik. De újra kezdeni utolsó lélegzeteddel is lehet. Ez volt a Brechti, és most a dél-amerikainak csak az utolsó 2 sorát mondom el, az a cím, hogy Békesség, Amado Nervo verse. Szerettem, s szerettek. Nap csókolta arcom. Nem vagy adósom élet. Váljunk el. Nem haragszom.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Stúmer Andrea vagyok, de az sokkal fontosabb, hogy Béres Ilona a vendégem, és Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám. Hát, nagyon nehéz folytatni, olyan telítőek a mondataid. Hangilag is, tartalmilag is. No, de akartam visszatérni még egy percre a nagymamához, amelyben most nagy sikerrel Tapsos Andréval játszol a József Attila Színházban, hogy játszottál a nagymamában a másik szerepet, a komika szerepet, akkor Tolnai Klári játszotta a nagymamát. Ilyenkor ez vajon előjön? A Tolnai Klári féle nagymama?
Hát persze, hogy előjön, és előjön Szerafinka is, de hát természetesen Fehér Anna másképp játsza, és más korban vagyunk most, és a egyik nemzeti színházbeli volt kollégámtól kaptam egy szár rózsát, ott volt a premiéren, és Botár Bandi írta, hogy hát az aranycsapatban is részt vettem, és hogy ez itt a másik dolog. Hát teljesen más személyiség volt Klárika, és ő divára is volt öltöztetve, és ő meg is érdemelte, és úgy játszotta. Én nagymamásabb vagyok, kis masnis kalpagocskával.
Kevesebb a ruhád?
Hát kevesebb a ruhám, igen, igen.
Már nem úgy egy alkalom igen, átöltözésileg.
Az átöltözésileg, igen. Spórolósabb világban élünk, igen. És hát vannak olyan kollégák, akiket nagyon kedvelek, és régóta is ismerek. Soha nem voltam velük egy színpadon. Például Várkonyi növendék volt az Újréti Laci, aki a szerelmemet, úgynevezett szerelmemet játsza. De hát miért ne lenne szerelmem? Hát nyilvánvaló, hogy 50 éve sajgó sebbként viselem a szívemen, de hát ugye a nagymamához már nem nagyon illik a szerelmi sebb. És sok örömöm van benne, és a közönség nagyon szereti, és az jó dolog, jó dolog. Erre szokták mondani, én utálom a kifejezést, hogy lubickol, én nem lubickolok, én megélek egy sorsot, és egy harmóniára törekszem a nagymama szerepében. Hatalmas tévedésekkel, a nagymama olyan párokat akar összehozni a legjobb szándékkal, akik nem szeretik egymást, de a végén helyreáll a rend. És a rendező Nagy Viktor elképzelése szerint az egész előadás fölött Leoni Márta, aki balerina volt, szelleme lebeg, ez a főszereplő kislánynak a mamája, aki ugye meghalt. És a darab végén meg is jelenik egy ilyen kis zenélő dobozba a Leoni Márta szelleme, az lebeg ott fölöttünk. És a banketten azt mondta a rendező, hogy három angyal volt ma este itt, az egyik Leoni Márta, a másik Csiki Gergely, hiszen aznap volt a születésnapja, és a harmadik Béres Ilona. Hát nagyon jól esett. Ilyetembe próbáltam humorral oldani, miután nem tudtam ajándékot venni a gyerekeknek, meg a partnereknek. Hát szoktunk ilyen kis apró marhaságokat egymásnak. Hát abszolút nem volt rá időm. Úgyhogy a férjem segített ebbe is, rendelt egy tortát, amire ráírták, hogy nagymama tortája, és körbe raktuk ilyen kis marcipán hülyeségekkel, és volt köztük egy angyal, úgyhogy hogy oldjam ezt a hangulatot, mondtam, hogy van azért egy angyal, ami ehető, úgyhogy azt egyék meg a gyerekek.
No, hát akkor még az Equusról azt igen említetted, hogy szereted játszani, egy pszichológus nőt játszod, egy furcsa ruhám.
Nem. Egy bírónőt játszom.
Jaj, bocsánat, igen, most a pszichológus igen, az Alföldi Robert, és a bírónőve, de most így látlak magam, mert igen. Egy nagyon furcsa délutáni estéi alkalmiban, vagy nem tudom.
Nagyon meglepődtem, amikor láttam. Nagyon-nagyon meglepődtem.
És akkor ilyenkor mit mondasz? Azt mondod, hogy drága kollégina, ez nekem nem tetszik? Szeretnék
hát
valami
én,
más?
Én nagyon meglepődtem. Én azt mondtam, hogy hozzatok egy teáskannát, mert ráülök, mert van rajtam egy ilyen piros kabát. Úgy éreztem magam, mint egy teababa. De hát, hogy végső soron, hogyha ez volt a koncepció, hogyha a fiú főszereplőnek az édesanyja, aki egy tanárnő, bordó lakcipőben és egy nagy ékszerrel a ruháján mozog, akkor megvan ennek a dolognak az olyan stílusa, amivel vagy egyetértek, vagy nem értek egyet, de fölveszem. Tehát ilyen szinten bennem hiúság nincs, tehát nem óhajtok diktálni. Elmondom a véleményemet, én mondtam, hogy ájulok el, mert a ruhácska, ami alatta van, az alapruha a próbán nekem tetszett, mert az egy sima fekete ruha volt, de kiderült, hogy elől, mint egy mellvért, különböző méretű és különböző csillogású gombok vannak rávarva. Úgyhogy nagyon-nagyon meglepő a ruhám, de hogyha ők így gondolták, és végsősorban fekete a díszlet, és én piros és feketébe vagyok, hát akkor én ezt viselem.
Tehát elfogadtad, meggyőztek, vagy legalábbis.
Igen. Meglepőnek, nagyon meglepőnek tartottam.
No, hát ma beszélgetésnek eléggé a vége felé járunk, és hát egy csodálatos, gazdag anyagot kínálsz te nekem így a múltból is, és azért egy-két dolgot így visszamenőleg azért úgy eltűnődtem, és úgy megkérdezném, hogy például a három nővérben Natasát játszottad te valaha réges-régen, és én olyan jól el tudtalak volna képzelni az összes többi női szerepben abban a darabban a pályát különböző korszakaiban.
Nagyon úgy, kedves vagy.
És te vajon nem vágytál, vagy gondoltál
nem,
rá, vagy neked ez,
nem,
vagy
nem,
egyáltalán
sőt,
nem foglalkozol olyasmivel, hogy...
Nem. Visszajött az új színházból, hogy állítólag a Trill Zsolt azt mondta, hogy levetítette nekik a Vidnyánszky a három nővért, és hogy... Hát ezt nevet dicsekedésnek, de hogy ezt úgy visszamondták az új színházasok, hogy az én Natas alakításom volt a legmodernebb. És amikor olvastam az ő három nővérükről, akkor olyan dolgokat fedeztem fel a Natasa féle kritikában, aminek a bimbói talán az enyémbe benne voltak, mert hiszen
a Beregszászi három nővérben, vagy a Vidnyánszky félében, vagy az
én
új színházi, az alföldi
nem
féle
láttam.
Három nővérben.
Nem, az a Serbán féle, azt nem láttam, de hogy a Natasának nagyon sok mindenben, én azt kerestem a Natasában, hogy milyen igazsága lehet. Uh-huh. Tehát az, hogy ne a nyírkos fák legyenek ott a gyerekek, hanem hogy ültessenek virágokat, meg egészségesen élni, meg mindegy, abba sok igazság van. De meg kell mondjam, hogy a legnagyobb élményem három nővérben az Moszkvában volt, a Jubimov féle színházban, a Tagankán, amit nem a Jubimov rendezett. Hallottál te erről
az
előadást?
Láttam azt az előadást.
Ja, láttad. Na ott a Víg Színházban ugye játszottam a Natasát, és az első és a második felvonás közötti átmenetet Horvai Pista valahogy nem úgy oldotta meg, szóval kínlódtunk egy kicsit a tahival. És itt csodálatos volt a Tagankán az előadás, mert ugye az az első felvonás vége, hogy édes drágám legyen a feleségem, megcsókolta a Natasának az ölét, letette maga mellé a földszintre, már betolták a babakocsit, már picike volt az Andrej, már tologatta a babakocsit, és pontosan lehetett tudni a házasságba az egyensúlyt, hogy ki hol tart. Az nekem nagyon nagy élmény volt.
Még egyet akkor kérdeznék. Láttam most, hogy... mert erre úgy nem emlékszem, de láttam, hogy pályakezdőnként téged úgy emlegettek, mint Lukács Margit és Súlyok Mária utódját. Tehát mint aki...
Soha nem hallottad.
Nem hallottad? Akkor ez neked is újdonság lehet,
soha
hogy így emlegettek
hallottad.
Téged, és úgy ezen eltűnődtem, hogy igen, ebben kétségkívül
főleg
értem,
Máriát
de
még
hogy...
érteném valahogy, de Lukács Margithoz soha semmifajta közöm nem lehet.
De valahogy, tehát valahogy nagy komoly drámai színésznők voltak így, és ennek kapcsán eltűnődtem, hogy ma már nem lehet Lukács Margitnak és Súlyok Máriának lenni, azt hiszem, hanem sokkal többféleképpen kell nagy színésznőnek lenni. Tehát igen, nagymamának is kell lenni,
igen,
meg az Ekvuszban is ott kell lenni.
Radnóti Zsuzsi, amikor, hát persze, hogy megnézte, természetesen a Skalla lányokat, hogy annak idején az Örkény azt mondta a Súlyok Máriának, hogy egy szakácsnő és egy királynő. És én nekem meg azt mondta, hogy egy játékos kislány és egy királynő. Szóval nagyon büszke voltam, amikor a Földes Anna azt írta rólam, ő ott volt a Petőfi Irodalmi Múzeumban, hogy egy piaci kofa és egy antik kariatida keveréke. És ezek nagyon jó dolgok, mert én a cirkuszt imádom, a bohócokat imádom, és nagyon remélem, hogy a játékos kedvem azért az úgy megmarad. Az, hogy női méltóság, vagy emberi méltóság, azt viszont nem engedem bántani. Úgyhogy ne tessék engem megalázni, mert úgyse hagyom.
Na, hát ne tessék, mert úgyse hagyja. Na, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Boldog karácsonyt, és azon túl is minden csupa boldogot kívánok.
Neked is, és a kedves hallgatóknak is.
Béres Ilona volt a vendégem, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket jövő héten is, viszont hallásra.